Új mesterképzéseket indít szeptembertől az Eötvös Loránd Tudományegyetem. A programok struktúrája teljesen a hallgatók személyes igényeihez lett igazítva, között a gazdaságtudományi kar dékánja. Margitai Tihamér elmondta, hogy egyre nagyobb arányban fordul elő, hogy a mesterképzőre járók tanulmányaik mellett dolgoznak, ezért úgy alakították ki a tanórákat, hogy több időpont közül is tudjanak választani. Ha pedig valakinek nem jó egy-egy meghirdetett időpont, akkor írásos tananyagok, például online elérhető könyvek vagy jegyzetek is vannak, és előadás videók is segítik a tanulást. Az ELTE gazdaságtudományi karának dékánjával Ércfalvi András beszélgetett.
Nagyon aktuálisak vagyunk, mindjárt lesz egy nyílt nap, február 7-én van egy jelentkezési határidő, ez talán február 15-e, 23. szeptemberében induló mesterszakokról beszélgetünk. Mit kell tudni ezekről a szakokról? Miért izgalmasak, miért érdekesek, és mennyire illeszkednek ehhez a mai világunkhoz?
Talán érdemes egy kicsit távolabbról kezdeni, ugyanis a ELTE olyan körülmények között indított gazdasági képzést, ami egy kegyelmi állapotnak tekinthető. Nem volt előtte, és akkor ki lehetett találni az egészet egybe, össze lehetett rakni. Másik helyen már csináltunk számos képzést, elkövettünk számos hibát ezekkel, és úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk valami olyat csinálni, amiben ezeket most nem követjük el. Nyilván most másokat követünk el, tehát most nem követjük el azokat a hibákat. Az egyik ilyen dolog az volt, hogy ahogy fejlődnek ezek a képzések, az emberek azok lassabban változnak ehhez képest. Ott maradnak, és még 20 év múlva is azt tanítják, amit korábban tanítottak, mert az az ő tárgyuk, és ahhoz kell igazodni. És utána az összes változásba ahhoz kell igazodni, mert X még ott van. És
az ott egy hallgató, az ott egy tábla, én meg itt a katedrán
vagyok.
Statikus lesz, szokták mondani erre.
Tehát ez az, ami nem volt adott, hanem ki lehetett találni a képzést úgy, hogy az jó legyen. Úgy lehetett tartalmilag összeállítani, ami ahhoz a szakmához, annak a szakmának a gyakorlásához, a hétköznapi használatához, a fejlődési trendjeihez jól illeszkedik. Ez egy óriási lehetőség. Ugye nem kell mondani, hogy sok belső vitákon keresztül zajlik minden átalakítás, itt ugye nem nagyon kellett ezeket a vitákat lejátszani. A második, ami miatt ez egy kegyelmi állapot
volt. Ez zöldmezős beruházás volt, ugye?
Abszolút zöldmezős beruházás, pontosan. Mert hogy nem voltak meg azok a gyakorlatok, rutinok, amikhez kell alkalmazkodni. Ugye, hogyha ő mindig pénteken oktatott, akkor nem akar már szombaton bejönni oktatni. Ez itt nem volt meg. Viszont mi a saját tapasztalatunk alapján egy csomó mindent tudtunk a képzésekkel kapcsolatban. És ez a lehetőség, ez lehetőséget adott arra, hogy most olyan képzést csináljunk, ami nem nekünk jó, hanem ami megrendelőinknek, azaz a hallgatóknak jó. Hogy mondjak egy példát. Minden mesterképzésen, csípőből mindenki azt szeretné, amit az alapképzésen is, hogy a hallgatók járjanak be, üljenek ott az órán, hallgassák az anyagot, és ezáltal várhatóan jobban fognak teljesíteni, és egyébként tényleg jobban is teljesítenek. Mi is borzasztóan erőltettük ezt a mesterképzéseknél, bejárás. Aztán az látszott, hogy ez egyre erősebb konfliktus okoz, mert a mesterszakos hallgatóink azok dolgoznak. Azok egyszerűen a hétköznapi normál munkarend szerint nem tudnak bejárni.
Talán már családosok is.
Családosok is, pláne az MBA-sek, különösen az MBA hallgatók, amiben egyébként nagyon sok hallgatót képzünk. Nem tudnak bejárni. Nem is akarnak egyébként néha bejárni, mert ilyen-olyan okokból az számukra nem érdekes.
Hiszen már a munkájukra sem járnak be egy héten öt napot, lehet, hogy csak hármat vagy négyet, nagyon sokan, bocsánat.
Ez pontosan így van, Úgyhogy rájöttünk arra, hogy ahelyett, hogy folyamatosan erőltetnénk a bejárást, ők meg folyamatosan betonkeményen ellenállnának, és ez állandóan generálná az újabb és újabb konfliktusokat hallgató és oktató között, és mindenkinek rossz lenne a szájíze, ahelyett próbáljuk meg azt, hogy hát ha annak is van előnye, hogy ők dolgoznak. És valóban nagyon sok előnye van annak, hogyha valaki dolgozik, és amellett tanul. Milyen előnyei vannak? Például látja azt, hogy hogyan működik egy vállalat. Ő már látott céget belülről. Ő tudja a hétköznapok apró ügyeit. Érti, hogy a hétköznapok apró ügyeire hogy kell lefordítani azokat az általános gazdasági szempontokat, amiket egy képzésen felvetünk. Érti azt, hogyha egy hétköznapi példát hozunk, hogy annak mi a jelentősége. Az nem egy egyszerű illusztrációként, egy elnagyolt grafikaként látja a tankönyvben, hanem érti, hogy annak mi volt a jelentősége ott abban a szituációban, ahonnan ez a példa származik. Összességében tehát nagyon sok mindent föl lehet használni abból a tudásból, amivel azok a hallgatók rendelkeznek, akik dolgoznak, szemben azokkal, akik nem dolgoznak. Következésképpen az, hogy dolgoznak, az előnye is lehet a képzésnek. És akkor még egy dologra rájöttünk.
A képzés erre érzékenyen reagál. A rugalmasságban, a hatékonyságban, a példákban, a napi gyakorlatban. Bocsánat, közben vágtam, de azt néztem, hogy ez a képzés valami hihetetlen. Én most már sajnos régebben diplomáztam, de itt az, hogy van alapváltozat, hogy lehet rövidített változat, hogy lehet nyújtott változatban, hogy lehet így, hogy lehet úgy, hogy lehet online, lehet így vissza lehet hallgatni, úgy vissza lehet kapni. Tehát a hihetetlen módon látszik az, hogy az ő igényeknek megfelelően kialakítani egy ilyen mesterképzés halmazt vagy csoportot, ez nagyon komoly innováció.
Ez így van, ezt próbáltuk meg csinálni, tehát amikor az üres papírral elkezdtünk gondolkodni, hogy akkor most hogy legyen ez a képzés, akkor ezek a szempontok merültek föl. Mire van szüksége annak a hallgatónak, aki dolgozik? Hogy lehet azt a tudást, amit ő már megszerzett a munkahelyén, vagy korábbi tanulmányai során beépíteni a képzésbe, és ezáltal áramvonalasítani a tanulmányokat. És nyilván ez a legfontosabb, hogyan lehet úgy szervezni a képzést, hogy ő tényleg tudjon mellette dolgozni, hogy ez ne legyen konfliktus. És ezért van ez a képzési rugalmasság, amit említett az előbb, mert tényleg a lehető legsokoldalúbban próbáltuk felhasználni a rendelkezésre álló eszközöket ahhoz, hogy nekik kényelmes legyen, a munka mellett végezhető legyen, ne kényszerüljenek vagy-vagy választásra, hanem az is-is megoldások mellett lehessen dönteni. Mutatok rá példákat. Ugye, ha az emberek nem szoktak hozzá, akkor nem szívesen oktatnak szombaton. De a hallgatóink azt szeretnék, hogy szombaton oktassunk nekik. Hát ezért mi megváltoztattuk, és szombaton vannak az előadások. Az összes levelezőnek szombaton van az előadása. A nappalisoknak kénytelenek vagyunk pénteken tartani az előadást, mert előírás, hogy a munkanapokon kell az előadást tartani a nappalisoknak. De úgy van, hogy a nappalis, hogyha nem tud bejönni a pénteki előadása, pontosan ugyanazt meghallgathatja szombaton.
Az ELTE gazdaságtudományi karának dékánjával, Margitai Tihamérrel Ércfalvi András beszélgetett. A Bank of England és az Európai Központi Bank is 50 bázisponttal emelte az alapkamatát a várakozásoknak megfelelően. A brit jegybank monetáris tanácsa 7-2 arányban szavazott a monetáris szigorítás mellett, és kilátásba helyezte, hogy a következő üléseken a mostaninál már csak kisebb mértékű 25 bázispontos emelés várható. Az LKB viszont további jelentős emelést jelzett előre. Az ING Bank vezető elemzője azt mondta, hogy az Európai Központi Bank maradt az utolsó nagy jegybank, amely elkötelezett a monetáris szigorítás mellett, mivel sok területen látszanak kockázatok. Virovácz Pétert Lakatos László kérdezte.
Bár számított rá a piac, mégis esni kezdett az angol font árfolyama. Ez az 50 bázispontos emelés akkor ezek szerint kevés?
Nagyon úgy tűnik, hogy a piac már jóval inkább előre tekint, és ez így volt egyébként az elmúlt kamat döntő ülések során is, akár a Bank of England esetében, akár más nagy jegybankok esetében. Tehát gyakorlatilag a piaci reakció, amit láthattunk, az nem elsősorban a friss döntésnek szól, annak tehát, hogy 50 bázispontot emelt a Bank of England, hanem sokkal inkább arról szól, hogy mi történhet majd ezt követően. És nyilván alapvetően azért itt egy lassulást jelzett előre az angol jegybank, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag már a Fedhez, az amerikai jegybankhoz hasonlóan ők is szépen lassan előkészítik a terepet annak, hogy megálljanak a kamatemeléssel, és hát egyelőre nyilván teljes mértékben nem lehet látni igazságot, hogy pontosan akkor hogy is fog kinézni majd a következő kamat döntés, vagy a kamat lépés mértéke, de ez mindenképpen úgy tűnik, legalábbis a kommentárok alapján, hogy alapvetően igen, most már a Bank of England is nagyjából kezd elégedett lenni azzal a kamat szinttel, amit itt a következő egy-két hónapban el lehet érni. Úgyhogy szerintem ez az, amire a piac reagált, erre az inkább ilyen galamb hangvételű előrejelzésre.
Ráadásul azt lehet tudni, hogy a jegybankárok egy része tartás mellett szavazott már most is.
Így igaz. Nagyon sok más jegybanknál azt szoktuk látni, hogy, és egyébként így van ez a Magyar Nemzeti Bank esetében is, hogy teljesen egyöntetően egy hangon döntenek, és bizony most a Bank of England döntésénél heten támogatták a kamat emelést, és ketten már azt mondták, hogy nem is kellene már egyáltalán kamatot emelni, és ez egy nagyon fontos változás, tehát nem arról van szó, hogy azon vitatkoztak, hogy hány bázispont, hanem egészen konkrétan vannak már olyan monetáris tanácstagok az angol jegybanknál, akik már azt favorizálják, hogy meg kellett volna állni a kamat emeléssel, mert egész egyszerűen azért a recesszió réme még mindig itt lebeg az angol gazdaság felett, és bár az angol jegybank azt mondta, hogy javultak a kilátások, és erre utal a friss előrejelzése is, ugye másfél százalékos gazdasági visszaesés helyett már csak 0,5%-os GDP csökkenést jelez előre a Bank of England 2023-ban, de hogy még mindig ott van az, hogy könnyen lehet, hogy komolyabb lesz ez a recesszió, nagyon sok negatív kockázat övezi még a gazdaság teljesítményét így előre tekintve, úgyhogy abszolút vannak már olyanok, akik igenis azt mondták, hogy már meg kellett volna állni a kamatemeléssel.
De hát 10%-os az infláció, már csökkenő ütemet lehet látni a pénzromlásban Nagy-Britanniában, vagy igazából most a Bank of England inkább a gazdaságot támogatná a pénzstabilitás helyett, bár ezt nem gondolom, hogy egy jegybank az így gondolkodna.
Ugye ez a legnagyobb dilemma manapság a jegybankok körében, hogy vajon mikor fordul, hogy fordul az infláció, milyen gyorsan tud lejönni. De ugye azt látnunk kell, hogy itt az egész képet kell tekintenie a jegybankoknak, így a Bank of Englandnek is. Tehát itt nem egyszeri kamatemelésről beszélünk, hanem nagyjából egy folyamat vége felé járunk, ami azt jelenti, hogy nagyon sok kamatemelés lezajlott már, és ezek szépen lassan, ahogy haladunk előre az időben, pörögnek be a gazdaságba, és például az elmúlt hónapok, elmúlt negyedévek kamatemelései bizony egyre inkább meglátszódnak már az ingatlanpiacon, a hitelpiacon, legyen szó akár a háztartásokról, legyen szó akár a vállalati szektorról, főleg a kisvállalatokról. Ott például nincsen ilyesmi, hogy kamatsapka, tehát ott bizony a kamatemelés az egy-egyben átpörög a hitelezésben, átpörög a hiteltörlesztőkben, és ez visszafogja a gazdasági növekedést, és már lassíthatott annyit a gazdaság teljesítményén, hogy a Bank of England friss előrejelzés is azt mondja, hogy a teljes előrejelzési horizont végén már, egyébként ezzel az előrejelzett monetáris politikával és a lassan megálló kamatemeléssel már elérhető az inflációs cél, tehát igenis lassulni fog az infláció a következő napokban, már most is vannak erre utaló jelek, és nem kell tovább szigorítani, nem kell már nagyon túlhúzni ezt a kamat környezetet, mert azzal könnyen lehet, hogy átesnének a ló másik oldalára. Mind a mellett persze, ezért elismeri az angol jegybank is, hogy főleg a munkaerőpiac az kifejezetten ellenálló, a szolgáltató szektorban még mindig azért magas az infláció, dinamikusan nőnek a bérek, és ez veszélyt jelent, tehát nem zárkóznak el teljesen attól, hogy igenis még folytatni kell a kamatemeléseket, de azért már láthatóan közelebb van a vége, mint mondjuk gondoltuk ezt fél évvel ezelőtt.
És hát gondolom, hogy azért Nagy-Britanniának a költségvetési hiány finanszírozása nem jelent különösebb gondot még ezen a 3,5%-os kamatszinten sem, ha itt megállnak.
Abszolút azt látjuk, hogy a piac teljesen nyugodtan szemléli az eseményeket, tehát semmilyen nagyon komoly kilengés vagy pánikreakció nincsen az angol jegybank döntését követően. A piac abszolút támogató, és igen, egyelőre úgy tűnik, hogy maga ez a kamatkörnyezet, akár még egy kicsit magasabb kamatkörnyezet sem jelent igazándiból adósságfinanszírozás, meg költségvetési finanszírozási szempontból problémát a brit államnak. És itt igazániból az is fontos, hogy most már tényleg, hogyha ez a friss előrejelzés, hogy azért a következő hónapokban, negyedévekben erőteljesebben már látható lesz az infláció lassulása, ez mégiscsak inkább fordít a hozam környezeten, és segíthet a hozamok csökkenésében, itt a hosszú hozamokról beszélek elsősorban. Tehát annak ellenére, hogy azért egy kamatemelési ciklus vége felé járunk, ami nyilván megemelte a hozamokat, már a hosszú hozamok inkább előre tekintenek, már azt mondják, hogy igenis csökkent az infláció, és ez húzza lefelé az adósságfinanszírozási költségeket. Tehát éppen most lehetünk nagyjából egy komolyabb trendforduló környékén, úgyhogy ez mindenképpen azért azt mondhatjuk, hogy egyelőre tényleg kedvezőek a kilátások minden szempontból, aztán meglátjuk, hogy ez mennyi lesz kincstári optimizmus az angol jegybank részéről.
Na és nem csak a Bank of England, hanem az Európai Központi Bank is kamatot emelt, ráadásul ugyanígy 50 bázispontot emeltek, de ők rögtön bejelentették azt is, hogy lesz még egy ugyanilyen következő ülésen. Ezek szerint a pozitív reakciók itt is inkább a következő kamatemelésnek szóltak.
Abszolút azt mondhatjuk, hogy az Európai Központi Bank esetében is inkább az előretekintő iránymutatás az, ami mozgatja és mozgatni fogja a piacokat a következő hetekben szerintem. De az az érdekesség, hogy bár az Európai Központi Bank azt mondta, hogy igenis a következő kamatemelés is hasonlóan magas, tehát 50 bázispontos lehet, azért elhangzott egy olyan előrejelzés is, hogy mindettől függetlenül figyelik az adatokat, és ha kell, akkor nyilván rugalmasan alkalmazkodnak. Tehát ebben a tekintetben azért érdemes lesz majd figyelni az eurozóna adatokat, érdemes lesz majd követni, hogy mi történik a következő hetekben, mert hogy azért nincsen ez még annyira kőbevésve, de egy dolgot akár már most szerintem ki lehet jelenteni, ez pedig nem más, mint hogy nagyon úgy tűnik, hogy a Bank of England a Fed döntése után a nagy jegybankok között az Európai Központi Bank marad az utolsó mohikán, aki igenis még nagyon komoly kamatemeléssel számol, aki még leginkább fél az inflációtól, és továbbra is azt mondja, hogy igen, bőven van még mit tenni az infláció leküzdése érdekében.
Mert egyébként az eurozóna inflációja még nem érte el a csúcsot?
Egyelőre úgy tűnik, hogy jön lefelé már az inflációs mutató, de pont a legfrissebb inflációs adat sajnos nagyon komoly bizonytalanságot tartalmaz, mert hogy ilyen nem is tudom, hogy mikor történhetett, vagy történt legutoljára. A német statisztikai hivatalnak nem sikerült összegyűjteni a megfelelő mennyiségű adatot arra, hogy időben elkészítse az inflációs adatát. Így tehát az euróövezeti friss inflációs mutató ez nem tartalmazza a német adatot. Szóval azért van itt még nagy bizonytalanság, de egyébként is, hogyha előre tekintünk és a jövőt nézzük, azért energia tekintetében lehetnek még gondok az európai inflációval, főleg itt az őszi téli szezonban. Szóval egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank megpróbál nagyon óvatosan közelíteni ez az inflációs fordulathoz, és inkább hajlandóak egy kicsikét túlszigorítani, és inkább azt mondják, hogy ennek van kisebb veszélye, hogy egy kicsikét jobban visszafogják a gazdaságot, mint annak, hogy nagyon hamar megállnak, és ezzel okoznak egy sokkot, amivel végül tartósan, magasan ragad az infláció. Úgyhogy egyelőre nagyon elkötelezettnek tűnik az Európai Központi Bank a szigorú monetáris politika irányában.
Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallották a Bank of England és az Európai Központi Bank kamatdöntéséről. Az LKB kamatdöntést követően Christine Lagarde jegybankelnök sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy az LKB értékelni fogja a helyzetet az előrejelzés függvényében, és azt mondta, hogy ez lehet 50, lehet 25 bázispontos emelés, majd lehet akár mekkora, amekkorára szükség van. Hozzátéve, hogy a jegybank olyan mértékben fog emelni majd márciusban, amely az infláció 2%-hoz való visszaszorításához szükséges.